Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Átadták a több mint 20 millió forintból felújított római katolikus templomot a Borsodabaújszemplén vármegyei Tisza Palkonyán. Az eseményen Kondzs Zsófia, a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára, Ferenc pápa szavait idézve arról beszélt, hogy az együttműködés jobb emberré, jobb tanítvánnyá tesz bennünket. A hálaadó szentmisében Ternyek Csaba egri érsek áldotta meg a felújított templomot. A főpásztor homíliájában Jézusról és a tanítványokról beszélt, akik arról tanakodtak, melyikük a legnagyobb közülük. Jézus megkérdezte tőlük, miről is beszélgetnek. Fontos, hogy életünk során ne féljünk kérdezni. Ebben is példa számunkra a kisgyermekek élete, akik őszintén nyíltan mernek kérdezni. Életünk során rengeteg olyan téma van, amelyek másodlagosak, harmadlagosak az igazi kérdésekkel összevetve. Az igazi kérdés, hogy mi végre vagyunk a világon, és mi az értelme az életünknek. A főpásztor arra buzdított, merjünk mindig kérdezni, legyünk hálásak, és merjünk Isten szeretett gyermekei lenni. Jubileumi nagymarosi találkozót rendeznek október 5-én. Hazánk legnagyobb múltra visszatekintő, évről évre megszakítás nélkül megszervezett katolikus ifjúsági rendezvénye, a nagymarosi ifjúsági találkozó ősszelünnepli alapításának 50. évfordulóját. A szervezők jubileumi találkozót hirdetnek október 5-ére a nagymarosi plébánia kertben, hogy hálát adjanak Istennek a találkozó kegyelmeiért, az itt született hivatásokért, házasságokért és megtérésekért. A Dunai árhullám tetőzése által érintett kisapostag volt a miniszterelnök munkájának következő állomása a mai napon, közölte a kormányfő sajtófőnöke. Orbán Viktor Varga Gáborral, a térség országgyűlési képviselőjével és Nagy Attila polgármesterrel együtt a kisapostagi Panoráma utcában kiépített ideiglenes védművet ellenőrizte. Amíg bárkit bárhol fenyeget az árvíz, a Magyar Honvédség készen áll a segítségre, szervezetten, nyugodtan zajlik a munka, mondta a honvédelmi miniszter. A magyar emberek számíthatnak a segítségünkre, hangsúlyozta Szalai Bobrovnicki Kristóf. A déli dunai szakaszokon még folyamatos az áradás, a felső szakaszokon már elkezdődött az apadás, ezt az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője közölte. Siklós Gabriella elmondta, az árhullám Dunaföldvár térségében jár, és az alsóbb szakaszok felé tart, ahol hétfőre kedre várják a tetőzést, mindenütt elkészültek a védekezési munkákkal, majd elmondta, szerdára elhagyhatja a tetőzés az országot. A tehetséggondozás stratégiai kérdés Magyarországon. A kormányzati támogatással zajló nemzeti tehetségprogram pedig nem kiadás, hanem befektetés a jövőbe. Hangoztatta a Kulturális és Innovációs Minisztérium fiatalokért felelős helyettes államtitkára Pécsen. Nagy Varga Zsófia a Magyar Tehetséggondozó Társaság emlékkonferenciáján emlékeztetett, a 16 éve futó nemzeti tehetségprogram igyekszik minden területet lefedni, minden korosztályt megszólítani, pályázatot és tanulmányi versenyeket kínálni tehetséges gyermekeknek, fiataloknak, tanároknak. A fertőző megbetegedések számának emelkedése miatt péntektől már kötelező a maszkviselés a Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei oktatókórház tagkórházainak, fokozott kockázatú, járó- és fekvőbetegellátást végző osztályain és részlegein. A Belügyminisztérium köznevelési államtitkársága elítéli a nyírmegyesi Arany János általános iskolában történteket. Álláspontjuk szerint az esetlegesen szükséges fegyelmezés sem indokolhatja a gyermek megalázását, és nem magyarázhatja az osztálytársak előtti levetkőztetést sem. Az államtitkárság az MTI-hez pénteken eljuttatott közleményben azt írta, az ügyben a tankerületi igazgató a rendőrség jelzése alapján belső vizsgálatot rendelt el. Majd rendkívüli szülőértekezletet tartottak, ezután a rendőrségi eljárással párhuzamosan fegyelmi eljárás indult a tanító ellen. Folytatódnak a fővárosi Szabó Ervin könyvtár jubileumi programjai. Ezek között szeptembertől kiállításokkal, tudományos előadásokkal és beszélgetés sorozatokkal várják a látogatókat. A közlemény szerint az intézmény fennállásának 120. évfordulója alkalmából több jelentős eseményre is sor kerül a közeljövőben. Ezek között folytatódik az Otthon a könyvtárban elnevezésű programsorozat, amelynek keretében az egyes könyvtárakban zenés programok, kiállítások, robotika foglalkozások és még bábelőadások is várják az érteklődőket. Végül a hétfői időjárásról. Túlnyomóan majd napos száraz időre számíthatunk kevés fátyol és gomoly felhővel. A déli szél az Észak-Dunántúlon olykor megérénkülhet. A legmagasabb hétfői nappali hőmérséklet 22 és 27 fok között alakul majd. Híreinket hallották.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Mindig azt mondom, hogy egy titok, egy misztérium az, ahogyan a Jóisten megszólít egy fiatalembert, és elhívja őt papi, szerzetesi, de akár azt mondhatom, hogy a családi élet hivatására is. Mai műsorunkban papi hivatásról fogunk beszélgetni. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm itt rádiónk stúdiójában Kubik Zsolt atyát, akit néhány héttel ezelőtt szentelt az Egri Főegyház megye szolgálatára dr. Ternyák Csaba érsek atya szervusról, dicsertessék a Jézus Krisztus Isten hozott nálunk.
Mindörökké amen, köszönöm szépen a meghívást.
Ugye túl vagyunk már a szentelésen, de én mégis azt mondom, hogy úgy tekintsünk vissza sok-sok-sok mindenre, ami így az elmúlt 24 évben, jól mondom? 24
igen,
évben van, történt a te életedben. Ondét indítanám ezt a beszélgetést, hogy vannak a te életedben példaképek?
Igen, vannak példaképek. Nyilván így elkülönítem ezt úgy a hivatásom szempontjából is, meg úgy általában a világi életben, mert nyilván úgy gyerekként megvoltak a saját magam példaképei. Nagyon szeretem a focit is, és nyilván nekem is voltak futballista példaképeim, de úgy a hivatásom szempontjából is voltak példaképek azért, és ezért nagyon hálás vagyok a Jóistennek, hogy valóban tudtam tekinteni valakire. Nyilván az Istenre elsősorban, de úgy itt a földi életben is úgy kézzelfoghatóan személyeken keresztül is úgy meg tudtam tapasztalni az ő szeretetét, meg a jóságát, meg hát az, hogy vezetve vagyok.
Nem feltétlenül kérek tőled neveket, de hogy milyen példát láttál tőlük? Mi az, ami úgy megérintett, meg esetleg meg is határozza a te életed, a működésed?
Talán leginkább az a példa, ahogy az emberekkel foglalkoztak. Mert már van olyan személy, aki már nem él, és ahogy foglalkozott az emberekkel, ahogy megszólította őket, ahogy szervezte a közösséget, ahogy minket, nem csak időseket, a középkorosztályt, hanem minket, fiatalokat is, gyerekeket. Ahogy számunkra talán mondhatom azt, hogy ilyen természetes közeggé vált a plébánia. Nem egy idegen dologként, na most hát ez a plébánia papnak a lakása, ide nem szabad bármikor bejönni. Akkoriban számomra meg bennem is kialakult egy kép, hogy ide bármikor eljöhetek. Bármikor elmondhatom az én bizonyos bajaimat, vagy akár az örömömet is. Nem kell mindig csak negatívumról beszélni, hogy az emberekkel jó megosztani az örömöket is, és erre volt lehetőség. És akkor elindult bennem az, hogy most talán számomra így ez az út, amit a Jóisten rendelt. Nyilván akkor nem így fogalmaztam meg, hanem akkor még szimpatikus volt. Juhász János atya volt az, aki számomra egy ilyen példakép volt. Az egyházmegye papsága úgy hívt őt, hogy Boxi atya, mert ő cigány származású volt, ugyanúgy, mint én is cigány származású vagyok, az családom is az teljes mértékben, és úgy számomra ez nagyon imponált, hogyha ő cigány emberként ott áll az oltárnál, bemutatja a személyiségét is, mint ahogy említettem, hogy ilyen jó személyiségi attitűdökkel Istenhez vezeti az embereket, hát akkor nekem is lehet esélyem. Én is ezt az utat járhatom. De ez az első lépés nyilván nem volt egyszerű. Akkor visszagondolva, én úgy értem meg, hogy ez nekem teljesen természetes dolog, de így visszagondolva már, hogy azért egy jó pár évet élt, annak ellenére tényleg, hogy 24 éves vagyok már, mert egy jó pár év, akár a szemináriumi évek is mögöttem vannak. Bátor dolog az, hogyha valaki megmeri tenni az első lépés, főleg egy ilyen környezetben, meg egy ilyen közegben.
Mondtad azt, hogy cigány származású vagy. Én még mikor a szemináriumban voltatok szentelés előtt, így néhány alkalommal találkoztam veletek évfolyam társaiddal együtt, téged azért elég erőteljesen ugrattak emiatt. Téged ez hogy érintett?
Igen, nyilván úgy megbeszéltük egymás közt, hogy ők nem bántásként szánják el, nem ő tényleg poénkodásként. Elsőben volt egy olyan pillanat, amikor volt egy olyan szeminármi társam, aki ugyanúgy roma származású volt, mint én. Ő Debrecen-Nyíregyházi egyházmegyés, és úgy nyilván mi poénkodtunk egymással így ezzel, és akkor úgy szólítottuk meg egymást, hogy testvér, így úgy amúgy. És az évfolyam társaim furcsán tekintették ezt a szituációt, és ők is akartak volna poénkodni, de nagyon nem mertek. És egyszer összehívtak, úgy nyilván nem tudtam erről semmit, csak azt láttam, hogy ott a hálóban mindannyian ott ülnek körbe, és akkor nekem ott volt egy külön szék, amin helyet kellett, hogy foglaljak, és úgy meglepődtem nyilván, hogy jó, úristen, mi történik itt? Mi lesz velem? És akkor úgy ezt hozták elő, hogy ők szeretnének poénkodni, de nem mernek, és akkor lehetséges-e. És akkor mondtam nekik, hát persze, hogy ne, hát ez természetes dolog. Nyilván volt olyan pillanat, amikor azt mondta, hogy most állj ebből elé, mert tényleg ez egy ilyen szélsőséges dolog alakult, de úgy mindig érzem azt, és ezt mindig tudatosítom magamban, és hálát adok a Jóistennek, hogy ők mindig szeretnek. És hogyha nem lett volna ez az évfolyam ilyen létszámban is, meg ilyen összetételben, amilyenben most vagyunk, akár ilyen külön személyiségek is vagyunk, de hogy mindig ott voltunk egymásnak, és mindig segítettünk egymásnak. És azért ezt nem tudja elvenni semmilyen negatív élmény, semmilyen más tapasztalat, mert ezek megmaradnak. És bízom abban, hogy itt a papságban is azért úgy megmarad ez az évfolyamos kötelék.
Ha jól emlékszem, akkor Hídvégardóból származol.
Így van.
Mi az, ami megosztható a családodról, gyerekkorodról?
Nekem nagyon boldog gyermekkorom volt, ezt bátran kimerem jelenteni. Családom is abszolút egy dolgos, becsületes családként ismerem mind a mai napig az én családomat, és talán fontos szerepet játszik a vallásosság is. Dédnagyszülők, nagyszülők, akik ezt a vallásosságot vitték a családban, úgy nyilván a szüleim is, meg én is örököltük, aztán én a magam nevében mondhatom, aztán ez ilyen személyessé vált, ez a vallásosság. Úgyhogy tényleg azt mondhatom, hogy egy nagyon jó közegben nőttem föl családi berkeken belül, és megvolt számomra ilyen formában is a példa. Meg tudtam mit átvenni tőlük, hogy én is hogyan álljak hozzá az emberekhez, mert én is csak azt tudom adni, amit kapok.
Ha én azt hallom, hogy cigány származású valaki, meg hívő, akkor bennem nagyon-nagyon-nagyon erőteljesen megjelenik az, hogy tényleg a hitnek, a Jóistennek olyan szerepe, olyan súlya van egy cigány származású hívő embernek az életében, amit lehet, hogy többségi magyar társadalomban hívő emberről nem tudok elmondani. Viszont ami még itt megjelenik ezzel párhuzamosan mellettem, az a saját hagyományoknak a liturgiába való beemelése. Számodra ez mennyire volt nehéz most itt a szeminárium időszaka alatt, hogy jössz egy olyan közegből, ahol ennek óriási terepe, kerete lehetséges, egy viszonylag lecsupaszított, meg leszűkített keretek közé?
Igen, ez érdekes szempont. Annyiban talán úgy a háttérben bennem van, hogy a mi környékünk, ahonnan én származom, ez ugye Észak-Borsod, és annak tényleg a legészakibb határa, Magyarország legészakibb faluja és az a környéke, ott annyira már nem erős ez a cigány hagyomány, a cigány kultúra. Még a dédnagyszüleim, arra szintisztán emlékszem, maga korosztálya kint ültek a lócán, beszélgettek, ahogy ma szokták mondani, ez az akkori Facebook, és ott nem csak magyarul beszéltek, hanem cigányul is. Ő például tudott. Lehet, hogy nem olyan szinten, mint az ősei, de ő tudott. De már a generációk növekedésével már ez kihalt. Talán nem is tudok most a faluban mondani valakit, aki tudna cigányul. És nyilván ugye a nyelvnek a használatának a hiánya, meg tényleg más egyéb ilyen kulturális dolgok, ezek kiveszőben vannak. És nem csak a mi környékünkön, ez szinte globálisan is mondhatom azt, hogy már egy jobban kiveszőben van. Vannak bizonyos területek, ahol még nagyon erősen megmarkolják ezeket a dolgokat, és kitartanak mindemellett. Nekik azért nehezebb lehet egy ilyen szentmisén részt venni. Nekem ilyen szempontból nem volt nehézség, és talán leginkább ezért, hogy nálunk már nem erős. A szakdolgozatomat lelkiség történetből írtam, és azon belül is egy ilyen különleges témával foglalkoztam, roma lelkiség az egyházban. És hogy nyilván számomra is egy ilyen felfrissítés volt, hogy azért mégis milyen ez a cigány kultúra, és én látom ebbe a lehetőséget, hogy igenis van helye a cigány embernek a szentmisén, és vannak olyan dolgok, amiket igenis ki lehet használni, és lehet alkalmazni a szentmisén. Nem csak karizmatikus énekekkel, hanem gitáros, dobos, akár kannás változatban is énekeket bevinni a szentmisére, vagy egyfajta személyes megszólítás terén, hogy személyesen meghívom a szentmisére, és hogy ne legyen benne elhatárolódás, vagy egy ilyen kép, hogy ő nem mehet be a templomba, mert ő cigány ember, de hogy is nem, mindenki mehet a templomba, és ugyanúgy a cigány ember is mehet a templomba. És talán ilyen szempontból én egy ilyen küldetésként is élem meg ezt, hogy nekünk is helyünk van a mennyek országában, meg ugyanúgy a szentmisén is, és ez egy fontos szempont.
Mesélj már nekem a szakdolgozatodról.
Nyilván történelmi keretek közt indultam ki. Bevezetőben ugye személyes tapasztalat volt, racionálisan megfogva, de mégis egy ilyen személyességet is elárulva ebben, hogy én ezzel szívesen foglalkozom. Ezután volt a történelmi áttekintés, hogy honnan származik a cigány nép, történelem alakulása, miken ment keresztül a cigányság, milyen negatívum, milyen pozitívum, mert mindkettőből volt elég sok, és talán inkább a negatívumból, és azért is tartottam fontosnak, hogy legyen egy történelmi áttekintés, mert ez is benne van abba a mentalitásba, amellyel mi dolgozunk, meg ahogy mi látjuk a világot, mert sok atrocitásból, sok cigányüldözés, elég csak kiemelni a cigány holokausztot, ahol rengeteg embert, férfiakat, nőket, gyerekeket, öregeket mészároltak le, és ez a fajta tapasztalat, ami generációról generációra átadódott, az a mai emberben is benne van, a mai cigány emberben is benne van. Már csak abból kifolyólag, hogy mi külön én is cigány soron nőttem föl. Mindannak ellenére, hogy a falunak a népessége az ugyanúgy átjárt a cigány sorra. Nem volt olyan félelem, mind a mai napig nincsen ez a félelem, hogy már pedig én nem akarok bemenni a cigány sorra, mert akkor mi lesz velem? Jaj! hanem úgy mindenki ismer mindenkit, nyilván egy kis faluról beszélünk, mindenki ismer mindenkit, és úgy megvan ez a barátság, de lehet, hogy máshol nem. Egy nagyobb településen nem, ahol cigány sorok van, a cigány szegregátumok. És lehet, hogy ott már teljes mértékben az a kép van, hogy én el vagyok szeparálva a magyar társadalomtól. Nyilván ez az érzés is benne van, és ennek vannak történelmi vonatkozásai. Ezért is tartottam fontosnak, hogy erről legyen szó, mint alap. Aztán folytatódik ez a cigány kultúrának a megismertetésével, hogy mégis mi ez a cigány kultúra, akár a babonasság, akár a sajátos vallásos világ, ami úgy körülveszi a cigány embereket, nyilván akik úgy tradicionálisan fordulnak e felé, még akik úgy ezt tartják. És aztán utána ebből kiindulva, hogy mit lehetne átültetni a katolikus egyházba. Van egy dokumentum, egy római dokumentum, ami külön a cigányokkal foglalkozik, ha jól emlékszem, egy 2006-os dokumentum, és ott az előszavában kifejezetten úgy meg is fogalmazza, hogy mindaz, ami tartható, azt nyilván tartsuk, mert ez a cigánysághoz tartozik, de amit úgy nem érdemes tartani, meg nem szabad, akkor azt átformálva, akár egy kicsikét metszegetve, mint egy virágos kert. Hogy ugyanúgy megmarad a virág, de hogy szépen mutatkozik meg úgy talán nő is jobban, nem veszi az energiát, akár a gaz, úgy a tápanyagot, hanem úgy tényleg szépen növekedik. És úgy ezt próbáltam én is kifejteni a szakdolgozatban, és akár olyan lehetőségeket mutatva, hogy igenis be lehet építeni a cigány társadalmat, a cigány embereket ugyanúgy a szentmisébe, és nem csak a szentmisébe, hanem a plébániai közösségbe. Hogy tevéken részt tudjunk mi is vállalni, mert mi is ott szeretnénk lenni a plébáni közösség életébe, csak hogyan? Ez nyilván el kell gondolkodni, meg nyilván kell terveket szőni, de igenis lehetséges. És ugye ezt próbáltam tényleg, hogy kvázi magamnak is egyfajta jövő, hogy én nekem vajon hogyan kell hozzáállni ehhez, nyilván nekem is más most így a szempont, de talán egyfajta kis útmutatás lehet abban.
Nyilván, hogyha pasztorációs területekről beszélünk, akkor külön beszélünk mindig cigány pasztorációról is, ifjúság, meg felnőtt, meg sok-sok mindent lehet, idősek, betegek, gondozása, sok mindent lehet ide sorolni. Számodra most mit jelent a cigány pasztoráció? Az, hogy picit megmutatni a cigány nemzetiségnek azt, hogy ahogy mondtad is, hogy a babonaságból, a hagyományokból, a kultúrából, hogy mi az, ami megtartható, nyilván minden megtartható, de hogy ami az egyházzal is kompatibilis, vagy a többségi társadalommal megismertetni azt, hogy ezek vagyunk mi, a cigány nemzetiség, és akkor ezt a színes kultúrát, hagyományt, ezt tudjuk hozni és színesíteni az egyházat. Mi a küldetésed ebben, te hogy látod?
Én talán abban látom a küldetésemet, így kimondva, kimondatlanul, hogy talán egy híd legyek. Egy ilyen híd szerepet tudjak betölteni, nyilván alázattal és teljes mértékben odaadva a Jóistennek mindent, az egész életemet és mindazt, ami én vagyok, de talán pont erre van szüksége valakinek a cigánysorról is, hogy én is elképzelem, meg visszagondolok saját magamra, gyerekkoromra, azért nekem is nehéz volt megtenni az első lépést a hivatás felé, vagy egyáltalán az Isten felé. Azért mondom, mert nyilván a családom az abszolút evallásos. De amikor a kisgyereket, meg úgy a kisfiút, hogy foglalkoztatja a baráti kör, és látja az, hogy olykor hogy más az értékrend, mint amit én saját magamban megfogalmazok, meg amit érzek, akkor azért úgy gondolkodóba estem akkor én is. Hogy most inkább a barátaimat követem, inkább azt az értékrendet követem, vagy kitartok mind a mellett, amit én gondoltam, és hiszem is valam, hogy a Jóisten gondolt és tervezett számomra. És ezzel megvolt a feszültség az életemben, hogy látva azt, ahogy bizonyos emberek máshogy állnak az élethez, más értékrendet követnek, és hogy nyilván nem akarom konkretizálni, de mindenki el tudja képzelni, hogy miről beszélek, mégis emellett kitartani, hogy igen, van Isten, és igen, szeret engem, és arra hív, hogy én ne ezt az utat járjam. Engem jobban szeret annál, mint hogy elzűjjem az életemet. És a hivatásnak az útján talán ez is egy ilyen fontos kérdés volt számomra. Én most mit akarok követni? És lehet, hogy most valakinek, ahova én ki leszek küldve, pontosan az kell, hogy én ott legyek, és megkérdezzem, hogy na, te most mit szeretnél csinálni? És lehet, hogy a Jóisten szavát tudom közvetíteni, mint ahogy annó nekem.
Kedves hallgatóink, Kubik Zsolt atyával, a mezőkövesdi Szent László plébánia káplányával Papp Ildikó beszélgetett.
Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. A Szent István Rádió egészségügyi tanácsait hallják.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. A hét első felében a vegetarianizmusról beszélgetett Imri Kata dietetikussal, Vályi Zsolt, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője. A hét második felében Karacs Katával, a Miskolci Manóvári Tanoda alapítójával, alapítványi elnökével beszélt a szocializációs problémákról. Kérem, tartsanak velünk!
Kibontjuk talán azt, hogy mi az, hogy vegetarianizmus, mert ezt ugye ismerjük, halljuk, de ennek is van rengetegféle fajtája, például ilyen kicsit keményebb, kicsit lágyabb, van, aki ezt is eszik, van, aki azt is eszik, van, aki szinte mindent, ami állati eredetű, kihúz a listájáról, valahogy így van ez, nem?
Igen, így van. Azért is gondoltam, hogy érdemes erről a témáról beszélni, mert ugye egyre népszerűbb maga a vegetarianizmus, illetve ennek a különböző alfajai vagy válfajai. Az, hogy ki milyen megfontolásból lesz vegetáriánus, az egyrészt ilyen személyes okokból is lehet, vannak etikai, környezetvédelmi okai, tehát igazából sokféle úton módon eljuthat idáig az ember, és ugye általánosságban azt mindenki tudja a vegákról, hogy húst nem esznek. De a helyzet az nem ilyen egyszerű, tehát ez túlságosan is egyszerű lenne. Ennek is vannak különböző válfajai, különböző fajtái. Az egyik ilyen az például az ovolaktovegetáriánus. Róluk azt kell tudni, hogy mondjuk húsokat, húsféléket, szárnyasokat, illetve halat azt nem fogyasztanak, viszont ők tejet, tejterméket és tojást azt igen. De ebből kifejezőleg vannak a csak laktovegetáriánusok, ők ugye csak tejet, tejterméket fogyasztanak, semmi más állati eredeti terméket nem. Aztán ugye vannak az ovovegetáriánusok, ők csak a tojást fogyasztják, semmi más nem, tehát se hús, se halat, se szárnyas, se semmilyen tejet, tejterméket. Illetve van egy, hát talán relatíva új fajta, vagy új alfaja a vegetáriánizmusnak, ők az úgynevezett peszketáriánusok, néha meg kimondani is kicsikét fura, ők ugyanúgy nem esnek húst, húsféléket, tejet, tejterméket és tojást, az csak úgy néha-néha alkalmanként, az se feltétlen, viszont ők halat és ezeket a különböző tengeri állatokat, tehát kagylót, rákot, polipot, ilyeneket, azokat fogyasztanak. Aztán vannak a flexitáriánusok, ők hát nevezhetjük úgy őket, hogy ők a leginkább szabadabban fogják fel ezt a témát, mert ők alapjáraton vegetáriánusok, de azért néha-néha megkívánják, úgy hozza a helyzet, akkor ők esznek húst, halat, tejet, tejterméket, mindent, amit mindenki más, aki nincs ilyen étrenden, illetve ugye a végére hagytam a legszigorúbb változatát a vegetáriánizmusnak, ez a veganizmus, ugye ők a vegánok, akik semmilyen állati eredetű terméket nem fogyasztanak.
Hát kérdés, hogy ezt visszatudják-e mondjuk ők ellenőrizni, de hát gondolom megvannak azok a vegán ételek, amiket meg tudnak venni, de most ezt egyelőre tegyük zárójelben, nem, akkor kanyarodjunk vissza az egésznek az elejére. Miért lesz valaki vegetáriánus? Ez ilyen elvi kérdés, vagy kitapasztalta, hogy a szervezetének sokkal jobb, hogyha nem fogyaszt állati eredetű dolgokat, vagy valami betegségből kifolyólag, illetve mondjuk akkor is, vagy ezek közül bármelyik?
Igazából ezek közül bármelyik, mert tényleg van, aki azt hallja, hogy mióta nem eszik húst, azóta mennyivel energikusabb, mennyivel frissebb, mennyivel jobban érzi magát a bőrében. Ugye vannak, akiknél etikai oka van inkább, vagy az állatoknak a szeretete úgy mond, hogy hát szegény állatokat sajnál tulajdonképpen, de van, akinek teljesen más egyszerű személyes okai vannak, vagy néha életkorra is változik, hogy idősebbeknél mondjuk sokszor hallottam már azt, hogy csak egyszerűen nem kívánja a húst. Uh-huh. És akkor ő mondjuk emiatt elhagyja. Nem, vagy nem is feltétlenül gondolja magát emiatt mondjuk vegetáriánusnak, de mondjuk akár ilyen is lehet, hogy valaki egyszerűen csak nem kívánja. Aztán lehet, hogy ez csak pár hónapig tart ez a helyzet, lehet, hogy évekig, tehát igazából bármilyen oka lehet ennek.
De mondjuk dietetikus szemmel, aki azért mégiscsak az étkezéssel foglalkozik, te mit gondolsz erről most, amellett, hogy pálcát törnénk, ha kellene egyáltalán a vegetáriánusok fölött, hogy ez egy jó típusú étkezés? Tehát, hogy ezzel el lehet lenni az idők végezetéig? Tehát úgy, hogy mondjuk nem viszunk be állati eredetű fehérjét?
El lehet vele lenni, tehát illetve, hogyha okosan csinálja az ember, akkor jól is lehet ezt csinálni. Mert alapjáraton ugye egy rosszul összeállított vegetáriánus étrendnél ott különböző hiányállapotok kialakulhatnak. Itt gondolok mondjuk a B12 vitamin hiányára, hogyha valaki ugye tejterméket nem fogyaszt, akkor ugye a kálcium D-vitamin problémák lehetnek, hogy ezekből nem visz eleget más úton, módon. És akkor különböző tünetek jelentkeztetnek, amik ugye a hiányállapotokra jellemzőek, például a fáradtság, ami ugye már krónikussá válik egy idő után, gyengeség, ugye B12 hiányában akár vérszegénység is kialakulhat, hogyha valaki nem visz be elég kálciumot, D-vitamint, akkor csontitkulásra lesz előbb-utóbb. Tehát ezekre oda kell figyelni, hogy amit ugye állati eredetű termékekből nem visz be az ember, az valamilyen más úton, módon pótolja.
Na de ez mit jelent, hogy szedjen ilyen típusú vitaminokat, vagy van ennek megfeleltethető, nem tudom, növényi dolog, amiben benne vannak ezek a vitaminok?
Akár lehet multivitamin készítményekkel is bevinni, tehát az se egy elvetemült ötlet, de például ugye vannak ezek a különböző dúsított termékek, például az is most nagyon divatos, hogy sokan ugye nem isznak tejet, hanem inkább ezeket a növényi italokat fogyasztják, hogy szójaital, mandulaital, stb. Ezeknél mondjuk sokra rá van írva, hogy ezekbe is D-vitaminnal, kálciummal, B12-vel dúsítva. Tehát ilyen szempontból ezeket is be lehet vinni, és akkor ő nem fogyasztó semmilyen állatéretető terméket. Például a vashiány is felléphet a nem megfelelően összeállított vegetáriánus étrendben. Itt mondjuk, ugye megint kérdés, hogy milyen vegetáriánus, hogyha nagyon szigorú, vagy mondjuk, hogyha ovó, vagy laktovegetáriánus, vagy ovo-laktovegetáriánus, akkor azért nagyobb a mozgástere. Tehát mondjuk vas az lehet a tojásban, de hogyha valaki ezeket se eszi, akkor a sötét zöld leveles zöldségeket szoktuk mondani, teljes körülsű gabonákba, azokban mondjuk magasabb a vastartalom. Hogyha valaki halat nem eszik, ugye, mint ezeket az olajos halakat, mert az omega-3 zsírtartalmuk miatt szeretjük őket, úgymond meg azért szoktuk ajánlani, akkor arra jó alternatívák ezek az olajos magvak. Dió, vagy az abból készült olaj, repceolaj, lenmagolaj, vagy lenmagtöret, ezekkel lehet ezt pótolni.
Most nagyjából úgy átvetjük azt, aki magától lesz vegetáriánus, de van mondjuk olyan betegség, olyan kórkép, aminél orvos, vagy dietetikus, vagy ők ketten így együtt azt javasolják, hogy hát jobb lenne áttérni erre az étrendre?
Én nem tudok ilyenről.
Tehát akkor ezt nem is tudjuk nagyon körbejárni, mert erre nincs példa egyszerűen, hogy valakinek bármilyen betegségéből kifolyólag kell áttérnie vegetáriánus étrendre? Tehát, hogy a hús elhagyás erre?
Nem, ilyet konkrétan mi nem szoktuk mondani, hogy erre meg erre a betegségre jó lenne. Bár mondjuk a közvényeseknél szokott ugye előfordulni lesz, hogy nekik ugye a nagy mennyiségű húsfogyasztás az, ami miatt ez kialakulhat, és akkor ilyenkor mondjuk szoktuk olyan, hogy inkább akkor tejet, tejtermékeket, tojást fogyasztanak, tehát ugye ne a húst. Így mondjuk akkor mondhatjuk, hogy kicsikét ugye felé az ovo-laktovegetáriánus vonal felé tereljük őket, de attól függetlenül nekik is lehet húst tenni, csak a mennyiséget mindenféleképpen csökkenteni kell.
És akkor mondjuk hús és hús között van-e különbség? Most akkor egy picit tegyük zárójelbe a vegetáriánusokat, mert ugye azt is szokták mondani, hogy hát teszem azt, a ráknál is mondjuk szerepet játszhat az, hogy valaki milyen mennyiségben eszik vörös húst. Ezzel szemben adott esetben akár a fehér hús, meg lehet jó is. Tehát van erről valamilyen tudományos bizonyíték, vagy lehet erről így beszélni?
Alapjáraton ugye azt szoktuk mondani valóban, hogy a vörös húsoknak a mennyiségét azt limitálni kell mindenféleképpen, de attól függetlenül, hogy mi is alapjáraton ezeket a fehér húsokat, meg ugye a zsírszegény húsfajtákat, ugye elsősorban szárnyasokat szoktuk ajánlani. Ez se azt jelenti, hogy ezekből korlátlan mennyiséget lehet enni.
Tehát abból is lehet esetleg baj.
Igen, tehát ugye, ahogy mondtam korábban, a közfényt, ugye ez a túlzott húsfogyasztás ezt kiválthatja, és ott meg csirkéből is lehet annyit enni, vagy bármilyen szárnyas féléből, hogyha valakinek tényleg van hajlama rá, akkor ez kialakulhat.
Hát akkor tulajdonképpen itt is, mint máshol, a mértékletesség lenne talán a megfejtés.
Így van. Ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni.
És akkor itt vagyunk megint a vége felé, a veganizmust említetted te is, és mondtam, hogy akkor azt még egy kicsit hagyjuk, ahol aztán tényleg semmi állati eredetűt, és mondtam, hogy hát ugye ki tudja azt ellenőrizni, hogy amit ő vett a boltban, abban tényleg semmi állati eredetű nincs, ha csak végig nem böngész és olvassa, hogy mit tartalmaz, hogy kimondottan tipikusan ilyen vegán boltokban vásárol, gondolom, vegán terméket, de nem is ez a lényeg, hanem hogy a veganizmus, tehát ez akkor megint csak dietetikusi szemmel. Ez jó, ez is folytatható bármeddig, ugyanígy kérdezem, mint az előbb a vegetáriánusoknál.
Folytatható, itt megint azt mondom, hogy okosan kell csinálni. Tehát általában ugye a vegánok azok eléggé szigorúak, utána néznek ennek rendesen, ahogy mondtad, hogy most pontosan miben van valami állateretető termék, ők ezt általában ezt nagyon jól tudják, hogy mi közül választhatnak, de itt is, amiket elmondtam, hogy különböző hiányállapotok felléphetnek, arra nekik is attól függetlenül oda kell figyelni, hogy ezeket akkor valamilyen más úton, módon, akár ilyen dúsított termékekkel, akár multivitamin készítményekkel, akár ugye a különböző fehérjéknek a kombinálásával bevigyék, mert ugye a vegetáriánosoknál, meg ugye azonban is a vegánoknál abból szokott probléma lenni, meg abból születnek ezek a nagy viták, akár laikusok között is, hogy nagy, akkor a megfelelő fehérje bevitel, meg hogy az eszenciális aminosavakot, ugye, amiket a szervezet nem képes saját maga előállítani, ezeket ők nem viszik be, hogyan fogják bevinni, stb. Az a jó hír számukra, hogy a különböző növényi fehérjeforrásokat, ha megfelelően kombinálják, akkor be tudják vinni megfelelően, tehát ezeket az aminosavakat is.
Most az jutott eszembe, hogy aki vegetáriánus vagy vegán, az ezzel kapcsolatosan vékonnyá is válik? Tehát, hogy adott esetben, hogyha valaki ezt egyfajta diétaként akar értelmezni, az is működik? Vagy van olyan vegetáriánus, aki azért terebélyes?
Van olyan vegetáriánus, mert alapjáraton például, hogyha nem magának készíti el az ételeket, akár melyik irányzatát is folytatja a vegetáriánizmusnak, hanem a bolti termékeket veszi, ugye különböző vegán krémek vannak, ilyen-olyan vegetáriánus dolgok. Mondjuk attól függetlenül cukorral azt simán meg tudják tölteni. Tehát csak azért, mert valami vegán vagy vegetáriánus, az nem azt jelenti, hogy a 100%-ban egészséges lesz. Illetve ugye az elhízásnak a hátterében mindig a fölös kalóriabevitel áll, a túlzott energiabevitel. Most az, hogy ő mivel viszi be ezt a túlzott energiát, az ilyen szempontból nem lényeg, tehát hogyha a gabonafélékből eszik túl sokat, vagy bármilyen más élelmiszerből, és ugye ott a túl sokon van a lényeg, hogy túl sokat visz be, akkor ő is ugyanúgy elhízhat. Csak általánosságban ez tényleg elmondható, hogy azért akik vegetáriánusok és odafigyelnek arra, hogy mit esznek, jobban megválogatják az alapanyagokat, lehet, hogy kevesebb feldolgozott élelmiszert fogyasztanak, ugye akkor jobban tudják kontrollálni, hogy mi kerül az élelmiszerbe, és így általánosabban azt elmondható róluk, hogy például alacsonyabb a BMI-jük, tehát alacsonyabb súlyan rendelkeznek, mint a nem vegetáriánusok, de ugye ez nem törvényszerű. Tehát a kivétel azt mindig erősíti a szabályt, talán itt is el lehet mondani.
Georgia, Georgia, sötét az út, olyan messze távol, élek tőled én. Georgia, Georgia, mondd meddig még, egyre halványabb lesz bennem a remény. Jártam messzi földeken, gyönyörű szép földeken, mégis fáradt könnyemen, csak téged látlak én. Georgia, Georgia, a szívem úgy fáj, ezer éves emlék hív, és visszavár. gyönyörű szép földeken. Mégis fáradt könnyemen, csak téged, téged látom én. Georgia, Georgia, ó, szívem úgy fáj. Ezer éves emlék hív, és visszavár. Ez a szép emlék úgy hív, és visszavár.
Sok témát hoztál már nekünk, most itt egy újabb, ez a szocializációs probléma, ami hát akkor a gyerekeknél is, vagy leginkább náluk talán már meg is jelenik.
Ez akár a felnőtteknél is probléma lehet, de gyerekkorba vezethető vissza az oka. Hát a szocializáció az az interakciós folyamat, amelynek révén a személy viselkedése úgy próbál módosulni, hogy megfeleljen a csoport tagjai által vele szemben támasztott elvárásoknak. A társas interakciókhoz szükséges, tehát társas készség, megértés és empátia, ezekhez érzelmi érettség és persze a beszédértése is. A társas készség kialakulásához pedig társak kellenek. A megértés empátiához a mi leutánozható mintánk. Az érzelmi érettséghez és a beszédértéshez pedig megfelelő idegrendszer érettség kell. És nagyon örülünk neki, hogy ennek elősegítéséhez mi kiváló szakembereket, módszereket, eszközöket tudunk nyújtani a Manóvárban. De mindez a szülők hozzáállása nélkül egyedül nekünk sem megy. Mindig kihangsúlyozom, hogy minden riportomban igyekszek segíteni a szülőknek, hogy könnyebben boldoguljanak a gyerekek fejlesztésében.
Közben az jutott eszembe itt a gyerekeknél, vagy az iskolai problémáknál, hogy szokták mondani, hogy a gyerekek kegyetlenek egymással. Itt ugye általában mindig van egy nagy csoport, aki kipécéz magának egy vagy több valakit, és akkor velük esetleg nem olyan jó formában bánik.
A gyerekek világa a nehéz világ valóban, de azért én azt gondolom, hogy ha jól vannak szocializálva a gyerekek, akkor elfogadóak, és ez rajtunk múlik. Tehát, hogyha az iskolában vagy óvodában a gyerekek megérzik, hogy a pedagógusok egy picit is negatívan fordulnak bármely gyerek felé, abban a pillanatban rá fognak ugrani. Kiskorban, óvodáskorban, alsó tagozatos korban mindig a tanári minta számít. Vagy a fölnőttek mintája. Később már, ilyen negyedik osztálytól fölfele már a barátok mintája. De ha az óvodát és az iskola alsó tagozatát sikerül jól megfogni, és arra irányítani a figyelmet, hogy valóban elfogadják a társaikat, akkor, és mi mintát mutatunk, hogy mi bizony elfogadjuk, akkor sokkal kevesebb probléma lesz.
Ez érdekes, amit mondasz, hogy itt a tanár adja a példát, és reméljük, hogy jó példát ad ilyen esetben, és egy kicsit meg olyan ez, mint nem tudom, a dzsungelben, vagy az állatok világában, ahol rögtön rámennek, ahogy mondtad, arra, aki egy picit is sérült, vagy annak tűnik.
Hát a dzsungelben az a probléma, hogy nekik a fajfenntartáshoz, hogy a jó gének maradjanak meg, csípőből az a reakciójuk, hogy a gyengéket elpusztítják.
Ennek más a motiváció, persze.
Az állatvilágban is van más példa, akár arról is, hogy még más állatokat is szívesen fölnevelnek, akár elfogadják. Még akár az ellenséges fajból származó állatokat is hajlandóak fölnevelni, tehát ott is van más. De az embereknél én azért szoktam mondani, vagy azt szoktam mondani, hogy azért vagyunk emberek, hogy ezen fölül kerekedjünk. Tehát nekünk nem függ a fajfenntartásunk attól, azért olyan erősen, hogy most a gyengébbeket magunk közül ki kéne írtani. Ráadásul ezernyi példa van arra, hogy aki gyerekkorában gyengébb volt, az bizony fölnőtt korában teljesen jól megállta a helyét. Az én nővérem 58-ban született, és majd, hogy nem újra kellett éleszteni, lefeketedve mi egyéb, akkora szülöttem, és most már pedagógusságból ment nyugdíjba, és nagyon büszke vagyok arra, hogy zseniális pedagógus lett belőle, egy roppant értelmes, intelligens ember, tehát nem lehet előre eldönteni, hogy melyik gyerekből majd mi lesz. Én azt gondolom, az a fontos, hogy mi példát mutassunk fölnőttként, és nem csak a pedagógusok, hanem a szülők is, és az utcán az emberek is.
Hát a példákon túl mivel tudtok akkor segíteni még nálatok a gyerekeknek, hogy jól menjen a szocializáció?
Egyrészt tanácsokat adunk a szülőnek, már az anyamében elkezdődik a szocializáció, tehát amikor énekelünk neki, és megsimogatjuk, akkor a baba megnyugszik, ha erős zaj éri, vagy erős inger, akkor elfordul. Ezért nehéz egyébként ezeket a 3D-s, 4D-s felvételeket készíteni a magzatokról, mert hát az erős ingertől elfordulnak. Nagyon fontos lenne, hogy 30 cm távolságot átlát a csecsemőzért, ha már szoptatjuk, akkor feltétlenül a gyermekkel foglalkozzunk, hiszen az ő reakcióit ahhoz igazítja, amit mi fogunk mutatni. Tehát akkor tanulja meg az első adekvát reakciókat. Ha mi közben a telefont nézzük, és nem akkor ráncoljuk a homlokunkat, amikor a gyermek is ráncolja, akkor rosszul fogja megtanulni ezeket a mintákat. Ez egyébként a szűmisüvegből való etetés alatt is fontos, hogy ölbe vegyük a gyerkőcöt. Nagyon fontos, hogy a hétköznapokban is megfelelő testhelyzetet, elhelyezkedést találjunk a kommunikációhoz. Egyébként szokták mondani a szülők, de hát ők sokat beszélnek a gyermekhez. Igen, miközben háttal állnak a gyermeknek, és közben csinálják a dolgaikat. Tehát nagyon fontos, hogy teremtsünk alkalmat arra, hogy a gyermek a mi szemünket lássa, a mi arcunkat lássa, nagyon nagy különbséget tegyünk a most haragszom rád, és ezt ne csinál többet, beráncoljuk a homlokunkat, bezár az arcunk, kitesszük a kezünket stop jellel, vagy a jó ide ügyes, vagy nagyon aranyos, nagyon szépet csináltál között, ahogy a gyereknek könnyebb legyen különbséget tenni, mert akkor a gyerekeknél is könnyebben fog különbséget tenni. Nagyon fontos lenne, hogy szoktassuk hozzá a testi érintéshez. Annyira be vannak zárva a gyermekek, annyira nincsenek gyerekközösségbe víve, hogy félnek a testi érintéstől, és mindenféle testi érintést személyes sértésnek vesznek. Tehát akkor, amikor az óvónéni utána nyúl a gyermek után, elkapja a kapucniát, és azt mondja, hogy ne szaladj el. Ő az a gyermek, akinek nem jó a testérzékelése, úgy éli meg, hogy őt bántalmazta az óvónéni. De ugyanez van, amikor egy másik gyerek nyúl hozzá. Pedig nem bántalmazta senki, egyszerűen csak beirányította bizonyos helyzetekbe. Nagyon fontos lenne, hogy mindenféle állaggal, anyaggal találkozzon, hiszen rengeteg szenzoros gyermekkel találkozunk, akik túlságosan is érzékenyek mindenféle hangra, tapintási ingerre, testérzékelésre. Ezek a gyerekeknek, amikor bekerül közösségbe, akárhogy is igyekszik a pedagógus, ott zsizsigség van, ott a többi gyerek hangoskodik, énekel, játszik, kopogtat, és ezt bizony tűrnie kell egy gyermek idegrendszerének. Nagyon sokat ártott a Covid, az arcmaszkok, ahol nem tudták levenni a különböző kifejezéseinket, ahol nem mehettek közösségbe, be voltak zárva. Nagyon fontos, hogy ugye a társas közegben tudjuk csak a társas viselkedést tanítani. Nálunk először egy felnőtt, egy gyerek helyzetbe helyezzük azokat a gyerekeket, akiknek gond van a szocializációjával, de utána igyekszünk betenni másik gyerek mellé. De például 3 főtől több gyerek mellé nem tesszük be. Én nem szeretem a nagyon a csoportokat, mert azt gondolom, hogy akkor viszont elveszik benne a gyerek. Nagyon sokat kéne játszani kicsiként a kérem, tessék, köszönöm játékot. Amikor megtanulja a gyermek, hogy ha odaadom, mert kérték, akkor vissza fogom kapni, mert ugye én is visszaadom a gyermeknek, amikor én játszok vele. Megtanulja elkérni, megtanulja megköszönni a játékokat. Nekünk a mi felelősségünk megtanulni, hogy bocsánatot kérjen. Mert hiszen a gyerekek lelkismeret nélkül születnek, ha lehet így mondani, tehát ez nem egy velünk született dolog, majd 3-4 éves kor körül elkezd kialakulni, addig nincs nekik ilyen. Vannak erre fogékonyabb és kevésbé fogékonyabb gyerekek, de alapvetően nem kötelező még. Ezt nekünk kell megtanítani, nekünk kell építeni a gyerekkel. Az empátiát és az együttérzést csak általunk tudják megtanulni. Tehát ha otthon azt látják, hogy a szülő hazamegy, és a párjának elmeséli, hogy hogy tolt ki a kollégájával, hogy játszotta ki a főnököt, vagy milyen mérges volt a hajléktalanra, mert így meg úgy, akkor nem várhatjuk el a gyermektől, hogy másnap bemenjen, és Pistikének odaadja a játékot, akkor sem, hogyha előző nap mi elmeséltük neki, hogy de Pistikének nincsen otthon autója, mert Pistikék nagyon szegények. De ha mást érez a gyermek rajtunk, és mást lát, mint amit mi elvárunk tőle, akkor a tapasztalatot fogja előtérbe helyezni, és nem az általunk beszélteket. Az érzelmi fejlődéséhez, mint mondtam, idegrendszeri fejlettség kell. Ehhez nagyon jó alapot ad a mozgásfejlesztés. És nem győzöm hangsúlyozni a beszédértést. A jól beszélő gyermekek is, beszédértési szintje is nagyon gyakran alacsony. Nem értik a hosszú összetett szavakat, nem értik a szarkasztikus, humorosnak tűnő megjegyzéseket. Például azt mondom neki, hogy tudtam, hogy ki fogod önteni. Akkor ő ebből nem azt érti, hogy én úgy gondolom, hogy ő béna, hanem ő azt érzi belőle, hogy neki ezt ki kell önteni. És ezt nem érti, ezért elbizonytalanodik, és a begyűjtött feszültséget bizony az hierarchiában alattelévő gyereken ki tudja csattogni. Az intézményekben is rendkívül nagy szerepe van a szocializációban. Fontos, hogy a társas kapcsolatok konkrét megtanításában részt vállaljanak, hiszen nem minden gyerek fogékony a társaira és a szabályokra. Tehát nagyon jók akkor, mikor az óvodákban, bölcsődében, iskolákban szituációs játékokat játszanak. Vagy én azt szoktam mondani, hogy az osztályfőnöki órára a legjobb terep a nagyszünet. Mert ott az udvaron meg tudom tanítani a gyermeknek csipőből azt, ami éppen abban a helyzetben előfordul. Sokkal többet ér, mint az, amikor leülünk, előveszünk egy témát és átbeszéljük. Hogyha azt látja, hogy hozzám oda jön egy gyermek és vonatozni akar, és én beszállok az ő vonatában, megyek vele két kört, és utána azt mondom, hogy én már kiszállok, de gyere, gyűjtsünk hozzád más utasokat, akkor fogja tudni, hogy milyen megoldási stratégiát tud akkor, amikor valaki majd oda megy hozzá, és tőle vár el valamit. Vagy egy konfliktust hogyan oldjon meg. Nagyon jók a szerencsejátékok a konfliktus megoldásában, ahol a gyermek látja, hogy milyen, hogy ez egy szerencsejáték, tehát például egy dobókockán kidob többet, kidob kevesebbet. Ha megtanítjuk, hogy a kudarcokat át lehet élni, akkor a szocializációjában is segítünk neki, hiszen nem kudarcként fogja megélni, hogyha a másik gyerek elveszi a lapátját, hanem megpróbálja elkérni, megpróbál más megoldási stratégiákat. És mondom, nagyon fontos, hogy mi felnőttek tükröt mutassunk a gyermeknek, mert tükör nélkül, a minta nélkül ez nem elsajátítható.
A mai adásban megismételtük a hétköznapokon elhangzott egészségperceinket. Az elmúlt héten a vegetarianizmusról, valamint a szocializációs problémákról hallhattak. Köszönöm figyelmüket, a szerkesztőt Berec Renátát hallották.
Kérem a következőt. A Szent István Rádió egészségperceit hallották.
Tegnapok, hogy gyorsan tűntek el, a holnap új utakra vár. Nem kérek mást, semmi mást, az éjszaka ma lassan múljon el. Tudom az ébredést, a hajna hozza el, új napra ébred a világ. Nem kérek mást, semmi mást, a hajnal majd lassan jöjjön el. Egy éjjel át, csak rám vigyázz, most csendesen ölej át. Ha mást igénysz, mert menni félsz, csak bújj hozzám. Álmod velem az éjszakán, ma lassan múlik el. Látod a szerelemből, soha nem elég, több kell, mint amennyi jár.
Nem kérek mást, semmi mást, csak ülej, míg a hajnal ránk talál. Egy éjjel át, csak rám vigyázz, most csendesen ölej át. S ha mást ígész, mert menni félsz, csak bújj hozzám, s álmodj velem az éjszakán. Ma lassan múlik el. Ma lassan múlik el.
A Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.